Ez itt a második része a Garázsmenet Audio különkiadásnak, ahol a húgom elmeséli a gepjíres élményeit.
Még Ecuadorban volt egy ilyen élményünk, hogy elmentünk egy ilyen őslakos törzshöz, és ez gondolom igazából, hogy minden turistának vagy utazónak nagy vágya, hogy így autentikusan megnézhesse, hogy az őslakosok hogyan élnek a dzsungelben.
Teljesen nyugati kultúrától mentesen.
Igen,
minden.
És hogy nyilván ezt mindenki meg akarja tapasztalni, de hát ez persze, hogy nem olyan egyszerű, mert akikhez oda tudsz menni, azok valószínűleg már azért látják a pénzügyi vagy a pénzbeli előnyeit ennek, és akkor már az nem is autentikus, és akkor már inkább csak lehúznak. Akikhez meg nem tudsz oda menni, azokhoz
meg nem tudsz oda menni. De az autentikus.
Az autentikus lenne, tehát vagy nem akarják, és teljesen elzárkóznak, vagy nem találsz rá, tehát hogy az nem olyan egyszerű az. És valamilyen kapcsolaton keresztül kapcsolatba léptünk egy ilyen törzsel, akik egy olyan régióban laktak az ecuadori esőerdőben, ahol sajnos ugye Ecuadorban nagy probléma, hogy az esőerdőben szipolyozzák ki az olajat. És ugye amerikai hatalmas cégek. És amikor ugye szívják ki az olajat, ami nagyon-nagyon mélyen benne van a földben, sajnos sokszor megtörténik az, hogy nem elég óvatosak, és ez az olaj belejut a körforgásba. Uh-huh. És emiatt brutálisan sok őslakos törzsnél az történt, hogy az a víz, amiből ittak, az megfertőződött, azok az állatok, amiket ettek, azok ugyanebből a vízből ittak.
Olajosak voltak.
Tehát igen, az olaj mindent megmérgezett, és nagyon sokan rákosak lettek, nagyon sokan megbetegedtek, és borzasztó következményeket vont ez maga után. És ezután így évtizedeken keresztül tényleg pereskedtek, és próbálták azt elérni, hogy legalább valamilyen következménye legyen ennek.
De ez az a törzs, aki ők pereskedtek, akik a...
Ők is, de ez azért, uh-huh. Tehát, hogy nem csak ők.
Nem ők, de hogy ők is, akiknál ott voltak konkrétan.
És az a törzs, akinél voltunk, nem tudom, hogy ez mennyire általános a többire, de hogy akiknél voltunk, azt kapták kárpótlásul, hogy minden törzslakónak építettek egy házat. És brutálisan szürreális volt, hogy ott voltunk, tényleg a semmi közepén, leszálltunk a buszról, még ott át kellett menni egy ilyen folyón, és megérkeztünk, és ott volt, mit tudom én, 100 ugyanolyan ház, egymás mellett katonás rendben, és ez volt a falu, és tényleg ezek a házak így bambuszból voltak, szóval azért így nem voltak annyira...
Tehát, nem úgy kell elképzelni, mint egy európai házat.
Nem, hanem inkább úgy, mint hogyha elképzeled, hogy Balin egy luxus bungalót kibírálsz. Úgy néztek ki, és tényleg egymás mellett ilyen, nem tudom, tehát, hogy mindegy, ott álltak, és nagyon fura volt látni, hogy mi pont így abban a, úgy kaptuk el ezt a törzset, vagy úgy pillanthattunk be az életükbe, hogy pont a tranzícióban voltak abból, hogy az őslakos tradícióik azért még megvoltak, de már nagyon kacsingattak a modern élet felé. Szóval, és az a srác, akinek a kontaktját megkaptuk, ő neki a nővérének volt egy háza, de ő elköltözött ebből a faluból, és ezért azt a házat így kiadta. És így pont mi voltunk a harmadik vagy második csapat, aki oda ment egyáltalán, tehát hogy még nem volt azért az ilyen bejáratot, vagy értitek, azért még valamennyire autentikus volt ez az egész élmény. És ezért ott lakhattunk vele abban a házban, de úgy, hogy nem voltak bútorok, meg volt egy tök jó fürdőszoba, de nem volt folyóvíz, szóval azért este luxus volt. De hát igen, az is nagyon érdekes volt, hogy ennek a falunak még volt saját sámánja, aki tényleg még így több száz méterre lakott az erdőn belül, szóval mindenkinek, aki oda akart menni hozzá, meg kellett tenni egy ilyen 40 perces túrát az erdőben. És szóval, hogy nagyon érdekes volt.
Hogy öltözkedtek például?
Halljátok, én bepisilek, elszalad, addig közben már mondhatod.
Jó, ezt is belevágom majd. Nem, amúgy baj ez, Rényi? Mert én szeretném, hogyha így végélne a sztori is.
Nagyon, nagyon jó. Nagyon érdekes, csak nagyon kifisilek. Mennyi ideje?
Megsülök amúgy.
És meleged van?
De mondhatod,
addig
nyugodtan.
Jó.
Amúgy nagyon érdekes.
Na szóval, mit, hogy hogyan öltözködtek? Na hát ez is érdekes, hogy...
Csak így látszott ebben maga ez az átfordulás, hogy mondjuk, mert sok ilyen felvétel van, hogy a fűszoknyában, meg Nike pólóban.
Igen, abszolút, ez tehát mondjuk mindenki mezitláb van, és mondjuk vannak ilyen tradicionális öltözékeik, amiket mondjuk felvesznek bizonyos napokon, vagy alkalmakkor, de közben azért már brutálisan be vannak folyásolva, vagy befolyásolva vannak a nyugati öltözködésből is, szóval egy ilyen keverék, azt mondanám, de például azok, akik mondjuk idősebbek, azok például ez a sámán, aki ott lakott, ő abszolút tradicionális öltözékben volt, és ő még spanyolul se tudott beszélni, tehát...
Ő csak azt az egy nyelvet, amit ott a...
A quechua, azt hiszem, az Peruban a nyelve az őslakosoknak, és quichua az pedig Ecuadorban, azt hiszem, de most ez senki nem egy fektnek. Szóval, igen, szóval, hogy ebben a faluban is még például ő, meg az idősebb generációk nem is tudtak spanyolul. Ami szintén szerintem nagyon durva, hogy egy olyan országban, ahol azért... az a nyelv, amin el tudsz intézni bármit, az spanyol, és hogy ők nem is beszélik ezt a nyelvet, ez azért számomra megerősítette bennem azt, hogy jó, azért még...
Mégis egy izoláltabb életet élnek. Igen. Úristenem, ezt annyira fura elképzelni, de például hallottam én utazóktól azt, hogy maga, amikor voltak, találkoztak egy ilyen félig meddig tranzícióban lévő, vagy átalakuláson eső törzse, hogy ők, nekik szomorú volt az az élmény, hogy ők azok, akikkel ők találkoztak, azok spanyolul beszéltek már, és hogy nem tapasztalták meg azt az igazi nyelvet, azt az eredeti nyelvet, ami arra a közösségre jellemző.
Mm-hmm. Hát itt abszolút nem ez volt, szóval tök vicces volt, mert mondjuk amikor beszélgettünk egy ilyen idősebb tagjával a közösségnek, akkor úgy beszélgettünk, hogy mondjuk nekem volt egy kérdésem, például én elmondtam angolul, a két srác, akivel utaztam, ők elmondták spanyolul annak a pasinak, akinél laktunk, az a pasi lefordította a kicsuára, a kicsuául beszélő elmondta a válaszát, és akkor fordítva. Megint spanyol, megint angol, és úgy jutott el hozzám. Szóval mindig, amit én kaptam már meg válaszul, az már a legrövidebb volt, csak gyorsan
így elmondtam. Az már 3 emberekre szóra elment.
Tehát, hogy... Igen, szóval, hogy itt még ez abszolút megvolt, de nyilván amúgy nagyon ilyen kevert érzemeink voltak ezzel kapcsolatban, mert először is így szomorúan érintett minket, hogy basszus, el fogják veszteni a tradíciójukat, a nyelvüket, be fognak olvadni, de közben meg nem várhatjuk el, hogy csak azért, hogy nekünk érdekes legyen, visszább maradott életet éljenek emberek, szóval...
Ami nekik jó, azt fogják tenni, és ezt nem is lehet rájuk sütni, hogy...
Persze, tehát most nyilván szomorú volt látni, hogy ott is már a mobiltelefon, meg nem... De közben meg nyilván, hát basszus, 21. századon most...
Persze. Meg nem csak ezek a dolgok, hanem mondjuk, amikor néztem ilyeneket, hogy ilyen törzsekkel találkoztak, nekik például komoly egészségügyi problémáik voltak, amiket nyilván semmivel nem tudták kezelni, mert még azt sem tudták esetleg, hogy mit jelent az, vagy hogy mi az a probléma, honnan ered, és amikor ezeket bekapogott hozzájuk a modern világ, ezeket azt vették észre, hogy olyan problémák, amik nekik hatalmasak voltak, és nem is találtak rá semmi megoldást, egy valamilyen pár gyógyszerrel könnyen így csettintése meg lehet oldani.
Hát igen. Ja, ezt a sámán is mondta, hogy már az ő szerepe mondjuk egyre kisebb, és a nyugati orvosláshoz folyamodnak egyre többen, és már valószínűleg neki nem is lesz utódja. Ami szintén olyan szomorú, hogy ő lesz az utolsó sámán. Ugye a sámán az egy ilyen gyógyító szerepet tölt be ezekben a törzsekben. És ez nagyon szomorú, de közben meg nem hibáztathatjuk őket, hogy nem akarnak a fejlődés.
Vagy ők is szeretnének fejlődni.
Igen.
És akkor hogy van tovább?
Na igen, hát akkor megérkeztünk ugye most visszatérve Peruba, és Peruban van egy, egy város, amit úgy hívnak, hogy Iquitos, és az azt hiszem a világon a legnagyobb város, ahova nem lehet utakon eljutni. Mm. Szóval tényleg, most nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem egy milliós város, meg tudod nézni, Dóri. Lehet, hogy 500 ezeres, mindegy. Szóval egy viszonylag nagy város, és tényleg nem vezetnek oda utak, és csak
hajón.
Csak hajón, vagy repülőn lehet ugye most már megközelíteni. És ezen a ponton mi már majdnem talán 2 hete voltunk így az esőerdőnek a vidékén, és már kicsit a hócipőnk is tele volt vele. És megérkeztünk ebbe a városba, és ez tényleg egy nagyon, nagyon turistás város, és mindenhol ezeket a dzsungeltúrákat ajánlgatták meg, mindenhol tényleg csak így a lehúzásra ment az egész, és...
377 ezres.
Na, 377 ezres város. Szóval azért ez egy viszonylag nagy város ahhoz képest, hogy tényleg ilyen nagyon nehéz megközelíteni. Szóval már kicsit úgy elegünk volt, és úgy voltunk fel, hogy nagyon egy utolsó esélyt adunk a dzsungelnek, hogy még egy utolsó élményt szerezzünk, és mert találtunk egy ilyen pasit, aki mondta, hogy hát csinál ilyen kemping túrákat a dzsungelbe, és hogy hát egy ilyen, mondtuk, hogy nagyon egy napra elmegyünk, megnézzük, hát ha nem olyan gáz, mint ezek a turista lehúzás dolgok. Spoiler alert, de az volt. No. Tehát, hogy tényleg úgy az egész út alatt azon voltunk, hogy semmi turista lehúzás, semmi tour guide-dal való, semmi. És ez az élmény csak még jobban megerősített minket, hogy nem szabad ilyenekre belemenni soha.
Mi volt a lehúzás része? Hát, mi volt a turistáskodás része?
Az egész, ugye már alapvetően így figyelmeztettek minket, hogy vannak ilyen turista lehúzó, nem is tudom, hogy idegenvezetők, akik fék törzsekhez odavisznek, és tényleg így láttunk ilyen táblákat, amikre rá voltak írva ilyen törzsek nevei, és hogyha beütöd az internetbe...
Nem találod meg?
Nem, hát nem, hanem pont azt találod meg.
Vagy hogy
nem
kamu.
Igaz?
Igen.
Tehát, hogy a miénk nem volt ennyire gáz, de olyan volt kicsit, mint egy ilyen tábor, hogy így, nézzétek, itt a dzsungel, itt fogunk kempingezni, de hogy az egész ilyen... Tehát, hogy csak az a lényeg, hogy kerüljétek el ezeket, nem fogtok autentikus élményt kapni, és amikor ott álltunk egy ilyen stégen az Amazonas folyó, vagy
az Amazonas partján.
Az Amazonas partján egy ilyen stégen, és akkor megérkezett egy másik csapat, ahol egy ilyen német család kiszállt a kenuból, nem tudom, 2 kisgyerekkel. Szóval értitek? Ezek igen, az ilyen, igen, nem azon, igen, hogy igen. Te úgy vágod magadnak az utat, és mész előre, hanem ilyen turistákkal így a livasorban. Pontosan. Szóval ezt mindenki erre készüljön fel, hogy nem az az élmény, mint amire számítasz. Vagy mint amit így
látsz a filmekben, meg a igen. De nem volt olyan... Áramantitizálást, azt elfogadjuk, azt én is így mondom. Nem volt olyan amikor Ekvádorban voltatok a dzsungel szélén, vagy ezeknél a részeknél, hogy így... Nem tudom, mert nyilván hülyeség, de csak úgy ott állsz, itt van még 5 ház, és onnantól meg kemény dzsungel, hogy így megyek. Így. Valószínűleg belehalsz, tehát, hogy valószínűleg, hogyha csak úgy megindulsz, meghalsz, de úgy, és rettegnék is, hogyha egy ilyen helyen állnék, hogy én most csak úgy belemegyek, viszont az meg egy olyan elképzelhetetlen közeg számomra, hogy ott állsz a dzsungel szélén, és ott nagy fa, nagy állat, sok állat.
Ez se olyan, mint ahogy elképzeli az ember sajnos, mert az a baj, hogy ugye maga az esőerdőnek a területe nagyon nagy, viszont az érintetlen részek azok sajnos már egyre kisebbek, és amik érintetlenek is, azok is nemzeti parkokba vannak sűrítve. És ezek a részek tényleg még lehet, hogy valamennyire, hát nem érintetlenek, de hogy lehet, hogy megkapod azt a feelinget, hogy most a dzsungel közepén vagy, viszont ezek meg már nagyon turistások, szóval oda visznek ilyen turista csoportokat, megnézed, és tényleg a mély dzsungelbe vagy, de hogy
tehát, hogy minden kéz alatt van.
Igen, azt látod, amit mindenki más. Viszont amik nem ezek a nemzeti parkok, az, ja, és oda nem, a nemzeti parkokban nem is mehetsz egyedül, szóval csak, tehát ott tényleg nem bóklázhatsz ott magadba. Viszont amik nem nemzeti parkok, az a baj, hogy azért eléggé szét vannak szabdalva utakkal, városokkal, buszok járnak, szóval nincs annyira soha az az érzésed, hogy itt vagy a dzsungel közepén, hanem ja, itt van melletted az erdő, és hogyha bemész, ez igen érdekes, meg láttunk, nem tudom, amikor még ennél a törzsnél voltunk, láttunk őt, tarantulát sétálgatni ott magába, meg ilyenek, Jézus, szóval, meg néha volt, hogy látunk majmokat ott ugrálgatni, de azért nem, sajnos nem az az érzés, hogy wow.
A dzsungel egy kicsit csalódás volt?
Hát kicsit, igen. Igazából, hogyha reális elképzeléseink lettek volna, nem, akkor ahhoz képest amúgy nagyon jó volt, és nem bánom meg egyáltalán, de igen, sajnos mindenki azért így arra vágyik, hogy azt érezze, hogy ezt most én fedeztem fel, és hogy wow, de ez nem volt. Na szóval itt voltunk ebben a nagyvárosban, és itt már teljesen a hócipünk tele volt, már ettől a párától már ott voltunk 2 hete, és az az érzés, hogy nem tudsz kijutni, mert csak repülővel vagy hajóval tudsz menni, az számomra borzalmas volt, így úgy éreztem, hogy egyszerűen be vagyok ide zárva, nem tudok csak felszállni egy buszra, mert ugye a hajók azok ilyen több napig visznek még, és az úgy voltam, hogy az off, és a másik lehetőség volt a repülés. És itt is kicsit így bénán szerveztük meg, és mindenki más időpontra vette meg a repjegyét, és mindenki másik napon ment, szóval az egész kicsit egy ilyen mess volt, meg senki nem tudta pontosan, hogy mit akar csinálni, és úgy voltam vele, hogy engem már nem érdekel, csak el akarok menni, megvettem a repjegyemet, és egy hajnali 5-kor menő gépre megvettem a repjegyemet, ami Limába ment, ugye a fővárosba. És ugye én nem vagyok annyira jó felkelő reggel, és ugye egy, nem tudom, 10 ágyas szobában voltam, szóval nem is nagyon akartam ébresztő órázni, ezért úgy voltam el, hogy jó, nem alszom inkább egész este, és hajnali 4-kor elindulok a reptérre. Viszont emiatt ugye hullafáradt voltam, ott voltam egyedül a reptéren, túl nagy volt a csomagom, minden baj volt, és az egész egy ilyen stressz volt, és megérkeztem Limába, és hát nem is tudom, most lőjem el a poént, vagy majd később, de az a lényeg, hogy nem találtam az útlevelemet. Ami így a Mester 3-as az utazások alatt szerintem, amiket nem el akarsz kerülni, az lopott telefon, lopott csomag és elveszett útlevél, de nekem sikerült kimaxolnom ezt a
Holy Trinity-t. Mester 3-as lőtte.
Igen, de mindegy, ezen a ponton még amúgy nem tudtam, hogy elveszett, szóval ne is ugorjunk előre, mindegy, megérkeztem Limába, és úgy voltam, hogy nagyon kifizettem ezt a repjegyet, amit elég last minute vettem meg, most inkább szeretnék egy kicsit spórolni, és couchsurfingelni akarok, amit még sose csináltam egyedül, és aznap este, amikor ugye nem aludtam a repülő előtt, így last minute így irogattam embereknek, hogy hello, jönnék Limába, bla 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 bla, és egy pasi írt, hogy hozzá mehetek, eljön értem a reptérre, és hogy nyugodtan menjek hozzá. És tényleg ez a srác nem is volt kocsia, de eljött busszal a reptérre, hogy segítsen nekem megtalálni a házát. Elmentünk a házába, ott már volt 2 másik couchsurfer, és tényleg olyan háza volt ennek a srácnak, hogy az egészben nem is voltak szobák, az egyik részén nem is volt tető, egy ilyen, tehát hogy teljesen ilyen, egy nagyon elég szegény negyedben a városban, és mégis amúgy 3 couchsurfer volt nála egyszerre.
És mindenki ingyen.
Mindenki ingyen, úgyhogy megkínált étellel, mondta, hogy aludjak inkább én az ágyában, hogy majd alszik a fotelen, tehát hogy teljesen
Jézusom.
Ilyen elképzelhetetlen emberek vannak, hogy lehetnek ilyen kedvesek, és pont ezért mindenki, akinek van lehetősége, fogadjon be embereket couchsurfingen, mert egyszerűen elképesztő, és couchsurfingen ilyen amúgy is, mert hihetetlen élményekkel lehet gazdagodni, és visszatér a hited az emberiségbe, esküszöm. Na mindegy, szóval ott voltunk így 4-esbe, tök jól el voltunk, meg kártyáztunk, meg mit tudom én, és mondta ez a srác, hogy amúgy őnek be kell menni a városba, mert hogy éppen egy fesztivált szerveznek, aminek egy önkéntese, és mondta, hogy hát bejövök vele, mert amúgy is meg akarom nézni a várost. És akkor bementünk, és beszélgettünk, és mondta, hogy amúgy ő szokott kapni ingyen jegyet erre a fesztiválra, mert hogy önkénteskedik, és hogy hát szokott 5 jegyet kapni, és majd ad a barátainak, de hogy ha akarok, biztos még marad plusz jegy, nekem is tud adni. Ez így 2 óra ismerettség után, és néztem, hogy ó, oké, mondta, hogy hát 1 hét múlva lesz itt Perúban a tengerparton, hogy tök jó, és így csak úgy a semmiből kaptam egy ingyen fesztivál bérletet. Ott voltam Limába 2 éjszakát, és utána a többiekkel találkoztunk Huarazban, ami pedig északabbra van Perúban, és ott volt, úgy voltam vele, hogy a Dél-Amerikában gyönyörű a természet, és tényleg olyan hegyek vannak, olyan vulkánok, egyszerűen csodálatos, viszont én személy szerint sajnos nem vagyok egy kirándulás enthusiast, mondjuk így, de úgy voltam vele, hogy egy kirándulást muszáj csinálnom, amire büszke lehetek, szóval volt még néhány kirándulás az út során, de úgy voltam, hogy egy kell, amire büszke lehetek. És akkor ott voltunk a többiekkel, és ugye Limából jöttem, ami Lima ugye majdnem, hogy 0 méterre van a tengerszint felett, mert ugye ott van a parton, és átmentem Huarazba, ami meg nagyjából 3000-4000 méterre van tengerszint felett. És ugye ez a hirtelen váltás, ez nem túl jó így a szervezetnek, vagy hát így hozzá kell szokni, és elindultunk hajnali 4-kor megmászni a 69-es számú Laguna nevezetű kirándulás, vagy Laguna 69 nevezetű kirándulást, elindultunk hajnali 4-kor, és olyan rosszul voltam, mint még soha, így borzasztó volt. Hánytam is, nagyon borzalmas volt. De
a levegő, hogy nem volt annyi levegő, vagy...
Hát, ezt nem tudom elmagyarázni, egyszerűen csak így a tested érzi, hogy valami nem oké.
Valami más.
És igen, szóval akkor így ittam a kokateákat így egymás után, hogy jobban legyek. Végül megmásztuk.
Abban mi van? Kokateába, hogy ez miért segít ezen, vagy hallottam már ezt csak, hogy...
Nem tudom, hát ugye a kokalevél az ezeken a hegyes tájakon nő, és ott az emberek sokszor csak rágcsálják magába is a kokalevelet, ami elvileg segít abba, hogy hozzászokjál a magasságkülönbséghez, nem tudom a science-t mögötte, de mindenki ezt ajánlotta. Szóval igen, de végül megmásztuk a hegyet, megláttuk a tavat, gyönyörű szép volt, és igen. Ami, szóval az az érdekesebben, hogy nem csak ugye a magasság különbség volt a más, hanem az, hogy egy országon belül, ugye először mondjuk, hogyha Perút vesszük, voltam az esőerdőben a 90x százalékos páratartalomban, melegben, szúnyogokkal, ilyen légkörben. Utána átmentem a partra, 40 fokba, de szárazságba, igen, a nagyvárosba, utána pedig a 3000 méterre, 15 fokba, megfagyásba. Tehát, hogy így pár nap választott el az összestől, és mindegyik annyira más volt, és annyira ilyen sokkoló volt.
És mindegyik egy országban volt.
Mindegyik egy országban volt, szóval ez ilyen hihetetlen
itt,
volt.
Itt meg ennyit... Ilyen különbségek egész Európában nincsenek tulajdonképpen.
Hát nagyjából, igen.
Dzsungel sehol nincsen, most tengerparttól tudsz menni hegybe, de az se olyan.
Hát igen, igen, nagyon drasztikusak a különbségek. Szóval igen, aztán ott voltunk, és akkor szerencsére sikerült meggyőznem az egyik másik spanyol srácot, hogy menjünk erre a fesztiválra, tök jó lesz, mert úgy voltam vele, hogy nyilván az, akinek couchsurfingeltem, ő egy szervező, szóval ő vele nem, tehát hogy nem akarok itt kolonc lenni itt a hátán, vagy nem tudom. És akkor meggyőztem, mondta, hogy jó, menjünk, volt egy másik spanyol barátja, aki másik okokból Perúba volt, és akkor őt is meggyőzte, ő pedig egy hostelbe találkozott egy lengyel sráccal egy nappal előtte, akkor őt is hozta magával. Hát végül így 4-en...
Senki nem ismert senkit, de...
Hát, igen, na mindegy, de 4-en. Elindultunk... erre a fesztiválra. Ja igen, itt jöttem rá, most visszamentünk Limába, bocsánat, és itt jöttem rá, hogy nincs meg az útlevelem. Itt megint volt egy ilyen kisebb töréspont, már azért enyhébb volt, mint a telefonos, de hogy akkor most mi lesz. És akkor elmentem a nagykövetségre, meg össze-vissza telefonáltam, össze-vissza e-mailezgettem, de végül is mondták, hogy semmi gond, majd mielőtt elmegyek Perúból, előtte pár nappal bemegyek, és meg lesz oldva az egész.
De ez a magyar nagykövetség?
Ja, a magyar nagykövetség. Igen, amúgy az a vicces, hogy a honlapon azt írták, hogy azt hiszem 12 évig nem volt nagykövetség, magyar nagykövetség Perúba, és pont mostanában nyílt meg újra, szóval nagyon nagy szerencsém volt. És... Na mindegy, szóval...
De várjál, azt mondjuk, hogy magyarok voltak ott? Vagy...
Igen.
És milyen érzés van ezek után magyarokkal beszélgetni, magyarul beszélni?
Brutális volt, mint hogyha visszarepültem volna egy ilyen önkormányzatra, így becsöngettem, így, hogy valaki így kedvetlen, hát jó napot.
Ki gondolta volna?
Nem, amúgy nagyon kedvesek voltak, de azért szóval rögtön visszarepültem a magyar valóságba. De igen, mindegy. Lényeg, hogy tudtam, hogy meg fog oldódni, és már úgy mehettem a fesztiválra, hogy már azért tudtam, hogy minden rendben lesz. És akkor...
Kik voltak fellépő? Cardi B?
Nem, amúgy ilyen elektronikus zenemen. Én kicsit ilyen technós, house-os zene volt, és amúgy szinte mindenki európai volt a fesztiválon.
Igen.
Ami szintén tök fura volt. Na mindegy. Szóval, emiatt a kis malőr miatt én később mentem oda a helyszínre, mint a többiek. És a többiek már ott voltak egy városban, ami a legközelebb van a fesztiválhoz, mert a fesztivál csak másnap kezdődött. És mondták, hogy hát ők addig majd szereznek valami lakhatást. Mondtam, hogy oké, gondoltam, hogy szereznek egy hostelt, vagy egy couchsurfert, vagy valami. És odaértem, és mondták, hogy hát nem találtak semmi hostelt, meg semmi szállást, és láttak két embert, akik valamit lapátoltak az út szélén, és mondták, hogy hát ha segítenek lapátolni, akkor nem aludhatunk-e náluk. És segítettek nekik lapátolni, és ez egy ilyen valami keresztény pár volt, akiknek az egész lakásuk egy szoba volt, igazából csak egy ágy és beton, ennyi. És mi ott négyen megágyaztunk a földön, a betonon, a kis hálózsákunkkal, ők meg ott az ágyon aludtak, és...
Voltatok.
És így úgy aludtunk náluk, és ők hajnali ötre mentek a valamilyen földre dolgozni, és ezért hajnali ötkor kilettünk onnan...
Paterolva.
És így mindegy, ez volt a lakatás.
De ez már a fesztivál on volt?
Nem, ez még a fesztivál előtti nap volt. És akkor másnap mentünk a fesztiválra, és igen, hát amúgy az is egy tök jó élmény volt, és az, hogy tényleg így a semmiből ingyen csak így megkaptam ezt a jegyet, ez így nagyon fun volt. Volt ott egy másik magyar ember is amúgy, akivel amúgy nem beszéltem, hogyha ezt esetleg hallgatja, akkor... akkor igen. Bocsi, hogy el kellett sietnem éppen akkor. Na mindegy, szóval tök érdekes volt, ilyen általában európaiak voltak ott. Ja, nem tudom, mit mondjak még, de jó volt.
Ne, megfolyta, még nem értél, még csak Norvégiába se értél, nem hogy haza.
Jó, igen, és akkor ezután a fesztivál után megint egy kicsit úgy voltunk vele, hogy mit csináljunk.
Most hol vagy, hol járunk időben?
Ez már még mondjuk ezen a ponton 3 hét volt hátra kb. Az utazásban.
3 hét. Novemberben indultatok?
Ja, ez ilyen február eleje.
Február eleje, aha.
Igen, és február 22-én indultunk haza. Szóval...
Tényleg itt kezdett így szépen begyűrűzni a Covid.
Mindjárt. Igen, amúgy az a durva, hogy itt már ugye ment mindig a híradóba, amit én ugye nem értek túlzottan spanyolul, de ment mindig a híradóba így erről valami, nem tudom, anyag, és így annyira mindig legyintettem rá, hogy miért beszélünk már megint erről, kit érdekel, úgyis mindjárt vége lesz, nem tudom, nem kell itt ezen drámázni, aztán hát nyilván sajnos nem ez lett a... vége.
A gyerekek, ezt úgy tervezzétek, hogy ugye tudjátok, hogy mi 40-45 perces adásokat szoktunk csinálni. Most ezt így on the spot találtuk ki, hogy ha most ne szakítsunk meg félig, mert még kurva érdekes, reméljük nektek is. Megvárjuk, amíg Veri hazaért. Tehát, hogy addig megy az adás, hogyha most ez 4 órás lesz, akkor 4 óra. Most is, nem tudom, mennyinél vagyunk egyáltalán?
1:59.
Legalább. Megint kicsit ilyen tanácsalanok voltunk, mert az a baj Perúval, hogy gyönyörű, nagyon csodálatos ország, de ott azért már úgy erősebben lehetett látni az ilyen amerikai családok, turistáskodnak, beülnek a buszba, elviszik őket A-ból B-be, típusú turistáskodás itt azért még erősebb volt. És ugye foggal, körömmel küzdtünk az ellen, hogy ezt, vagy azért, hogy ezt el tudjuk kerülni, És nagyon nehéz volt, mert egy csomó helyre nem tudtál elmenni csak idegenvezetővel. És volt például egy ilyen nemzeti park, ahol el akartunk menni, és csak idegenvezetett túra volt, és nem ment oda rendes busz, ami csak, értitek, egy volánbusz, ami oda visz. És úgy voltunk vele, hogy jó, minket nem érdekel, elmegyünk valahogy ebbe a nemzeti parkba, nem is azért, mert annyira akartunk, csak azért, mert már csak azért is, anélkül, hogy idegenvezetve legyünk. És úgy csináltuk, hogy megnéztük a térképen, hogy mi a legközelebbi kis falu ehhez a nemzeti parkhoz, kerestünk egy buszt, ugye a buszok azok, igen, erre egy külön pontot kellett volna a közlekedés ezekben az országokban. Az...
Mert?
Például Limában nincs az, hogy van egy BKV, ami egy darab cég, mm-hmm. aminek monopóliuma van, megveszed a egységes bérletet is felülsz, hanem különböző kis cégek vannak, amik ilyen minibuszokkal mennek, és csak annyi van, hogy megállsz az útszélén, valaki lóg ki a buszból, és így ordít, hogy ez a park, ez a, nem tudom, értitek,
igen.
XY utca, és ha te tudod, hogy te abba az irányba mész, akkor oké, felszállsz, de hogyha azt se tudod, hogy hova kell menned, mindenki csak ordibál hozzád,
olyan nyelven, amit nem ismersz.
Mindegy, szóval. Jó, lényegtelen. Tehát itt is ez volt, hogy csak így jöttek a buszok, ezek a minibuszok egymás után, és ebbe a random pár száz fős faluba akartunk mi elmenni, és akkor végül ilyen nagy nehezen mindenkit megkérdezve felültünk erre a buszra, ahol szintén megint emberek ilyen csirkékkel utaztak, meg ilyen... Tehát, hogy ez egészen annyira random. De mindegy, megérkeztünk ebbe a faluba, és nem volt az egész falunak semmilyen hostele, semmilyen. És így körbe keresgettünk, hogy hát tudunk-e valahol aludni, nem tudom, bementünk a templomhoz, mondták, hogy nem, mindenki nagyon barátságtalan volt, és végül elmentünk a rendőrségre, és ott ültünk a rendőrségen, vagy 3 órát, hogy segítsenek, hogy hol tudunk aludni, és már az egész falu azt szervezte, hogy hol tudunk aludni, de közben amúgy tök bunkók voltak velünk, és végül valakik megérkeztek, nem tudom, este 10-kor mondtak, hogy jó, van egy külön szobájuk, akkor oké, ott tudtunk aludni, mert nyilván kellett érte fizetni, és utána elkezdtünk stoppolni, hogy felmenjünk ebbe a nemzeti parkba, de úgy, hogy mit tudom én, 5 autó elmegy naponta ezeken az utakon, szóval nem olyan egyszerű az, és mindegy, akkor tök szerencsénk volt, elég hamar valaki felvett minket, és lerakott minket egy ilyen, nem tudom, 100 fős faluba a semmi közepén, semmilyen buszkapcsolattal, semmivel. És akkor ott megint néztünk, hogy jó, megint hol fogunk aludni. És ugye itt ez már nagyon magasan volt, tehát tök hideg volt, nem volt opció, hogy ugye kint alszunk a parton, nem mint hogyha lett volna part, csak értitek, hogy igen. Mint a parton. És igen, itt is ilyen érdekes megoldásaink voltak. Szóval volt egyszer, hogy valaki mondta, hogy van egy üres háza, de a házat azt úgy kell elképzelni, hogy egy darab szoba, teljesen betonból, egy kis ablakkal, semmi fürdőszoba, semmi konyha, és akkor ott aludtunk, így leterítve ilyen kartondobozokat, a kis hálózsákunkban ott vacogtunk, úgyhogy a WC, tehát fürdőszoba az abszolút nincsen, a WC az általában úgy működik, sajnos nagyon sok helyen, hogy be sincs kötve igazából a WC, nincs is tartály, ott van egy WC ülőke, és megtöltesz egy vödröt, és azzal... Szóval, igen, tehát ugye a higiéniai viszonyok azok ilyen elég kérdésesek voltak, de számunkra itt többet ért az, hogy inkább kalandosabb legyen, mint kényelmesebb.
Én tudom, hány fok volt körülbelül? Hogy mit kell elképzelni?
Hát itt amúgy hideg volt, kifejezetten hideg volt, nem tudom, hát... Lövésem.
De ez az egyenlítő alatt van már, ugye?
Igen.
Tehát ott februárban járunk, akkor ott az tulajdonképpen nyár volt, vagy ott ez hogy kellett?
Hát ugye itt, ezekben az országokban ilyen esős évszak és száraz évszak.
Jó, persze, igen, legfőképpen.
Viszont nem úgy kell elképzelni, mint, tehát hogy az, hogy nyilván esős évszakban csak zuhog az eső, száraz évszakban meg csak, nem tudom, 80 fok van, szóval mi az esős évszakban voltunk, és mondjuk ez azt jelentette, hogy nagyjából heti kétszer esett az eső, vagy heti egyszer, vagy néha 2 hetente egyszer, szóval, hogy általánosságban nem befolyásolt ez annyira minket, és mondjuk a parton 40 fok volt, a Tehát, hogy nem lehet azt, hogy általánosítani, mert mindenhol más.
Inkább tehát, hogy attól függ, hogy most éppen a dzsungelben vagytok, most éppen a parton vagytok, vagy most éppen a hegyekben vagytok.
Igen, de általánosságban nyári idő volt, mondjuk így. De mondjuk itt pont nem, mert ugye a hegyekben voltunk. Na mindegy, szóval igazából ezt le is kerekítem. Mindegy, voltunk ebben a Nemzeti Parkban, ez volt az utolsó ilyen nagy kaland, ilyen nagyon bizonytalan körülmények között mindig valakiknél aludtunk meg. Tényleg ott olyan volt a Nemzeti Park, hogy ilyen alpakkák és lámák csak úgy
mentek.
Szabadon sétálgattak tőlünk pár méterre, szóval az még egy ilyen jó élmény volt, és nagyon örültünk, hogy meg tudtuk oldani úgy, hogy nem kellett ebbe belevonni egy ilyen céget, ami erre van kialakítva, és mindenkinek ezt tudom mondani, hogy kerülj el, amennyire csak tudja, és ha esetleg mégiscsak igénybe venne egy ilyet, alkudja le, amennyire csak tudja, mert mindig túl vannak árazva. Na mindegy, igen, ezután már csak annyi volt, hogy elmentünk Cuscóba, még Cuscóból elkirándultunk, vagy nem Cuscóból pontosan, de még Cuscóból elmentünk a Machu Picchuhoz, ami még egy ilyen nagyon muszáj dolog.
Voltál ott? Ezt nem is tudtam.
De voltam.
Még elmentünk a Machu Picchuhoz.
Ezek után már csak, és azt mondja, hogy ezelőtt volt, az a Nemzeti Park volt az utolsó nagy kaland. Ezek után már Machu Picchu, ilyen túra után már Machu Picchu nem nagy kaland.
Pont azért, mert a Machu Picchu az minden csak nem kaland, hanem az inkább ilyen, oké, el kell menni, megnézed.
Mi volt? Ott nagy volt, meg hegyek voltak?
Hát,
meg...
mi úgy mentünk oda, hogy több opció van, hogy mész oda, vagy oda mész busszal, és aztán megveszed a 30 dolláros vonatjegyet, elvonatozol ilyen 30 percet a legközelebbi városhoz, onnan meg felbuszozol, és megnézed, tehát, hogy ez a legdrágább, de legkényelmesebb verzió. Majd van az a verzió, hogy Cuscóból van egy ilyen kiránduló útvonal, ami 4 nap, azt hiszem, és minden nap sétálsz, és zarándokolsz, és aztán eljutsz a Machu Picchuhoz a végén. És mi úgy döntöttünk, hogy igazából egyiket se akarjuk, mert nem akarunk ez a tipik turista, kiadok, nem tudom, 100 dollárt összesen arra, hogy megnézzem a Machu Picchut. Viszont nem is akarunk 4 napot csak kirándulással tölteni, mert már ezek az utolsó napjaink voltak. És akkor úgy döntöttünk, hogy elmegyünk a kirándulásoknak az utolsó 2 napját megcsinálni. És akkor elmentünk abba a városba, vagy faluba, ami pont az utolsó előtti alvóhely volt. És akkor ott aludtunk, ott voltak ilyen gőzfürdők, ilyen természetes termál vizes medencék.
Gejzírek.
És akkor onnan elkezdtük a sétát, és akkor első nap lesétáltunk, nem tudom, ilyen 22-23, nem tudom, valami ilyesmi mennyiségű kilométert. És tényleg az a baj, hogy ugye direkt azt akarják csinálni, hogy kifizesd ezt a vonatjegyet. Tehát onnan már nem megy se busz, se taxi, semmi, csak az a vonat. És direkt nem is csinálnak gyalogló utat, hanem csak azt akarják, hogy kifizess. Ezért a vonat sínen, a kövek között, így kibicsakolva a lábad, úgy sétálsz elképesztő hosszan, úgy, hogy mindig jön a vonat, aki a dudál mellett, hogy hello. Na mindegy, a lényeg, hogy tényleg itt már ez a lehúzásnak a csúcsa, és akkor eljutottunk az utolsó faluba, ami még a Machu Picchu előtt van. Másnap hajnalba felkeltünk, elkezdtünk felkirándulni a hegyre, ott így láttuk mindig, hogy megy a busz az ilyen kis turistákkal, akik ott ülnek vidáman a buszon, amikor mentünk fel, és meghalva, már izomlázzal minden. Feljutottunk a Machu Picchuhoz, ott tényleg ez a kedvenc kifejezésem az ilyen turisten autóbán, ezt ilyen német utazóktól hallottam, ami így azt jelenti, hogy ilyen turista autópálya, de tényleg, hogy már annyi turista van, már csak erre van kihegyezve az egész. Ott áll a német család, ott áll az amerikai, nem tudom, 100 kilós bácsi, bocsánat, hogy azt mondom, de hogy értitek. Ott állnak a nem, na mindegy.
Ahogy elképzelje a turista
legösszegésében. Több sztereotípia.
Ezt vágjátok ki. Szóval értitek. És akkor mindegy, bementünk, és mi voltunk az első csapatban, direkt a legkorábbi jegyet vettük meg. És az azért úgy pozitív élmény volt, tényleg így nem tudom, másodikok voltunk, akik besétáltunk, és azért még nem volt így ellepve az egész, meg még ilyen ködös volt, és sötét kicsit, és ilyen mysterious, és az jó volt. És mi még vettünk külön jegyet a Vajna Picchura, ami, tudjátok, amikor van a tipik Machu Picchu kép, van a nagy hegy, meg a kis hegy.
Igen.
Na, az a nagy hegy. És akkor még úgy, hogy sétáltunk már tegnap, nem tudom, 22 kilométert, ma már felmásztunk a hegyre, nem tudom, 3 órát, most még egy másfél órás Vajna Picchu kirándulás volt előttünk, és akkor arra is felmásztunk, megnéztük, nagyon szép volt, mi is csináltunk képet, igen, kipipáltuk, lejöttünk a hegyről, lejöttünk a nagy hegyről, és igazából ennyi volt, nem volt életem legmeghatározóbb élménye,
de ki van pipálva.
De meg kell csinálni, és akkor még visszasétáltunk, és ez volt igazából a Machu Picchu élmény. Ja, mondhatni, hogy amúgy az odajutás az izgibb volt, vagy jobb volt,
mint Machu Picchu.
Mert, vagy hát, vagy inkább mondom azt, hogy így jobb volt az élmény, hogy úgy éreztem, hogy megérdemeltem. Hogy okay, legalább beletettem a munkát előtte. És akkor visszamentünk Cuscóba, és én onnan azért, hogy így tudjam intézni az ilyen nagykövetségi dolgokat, ezért a többiek előtt már 3 nappal a hazautazás előtt visszamentem Limába, mert ugye onnan volt a jegyünk, és akkor meg elmentem a nagykövetségre, meg ugye még a biztosítóval kellett beszélnem a csomagom miatt, meg a számlákat elküldenem nekik, szóval még volt egy csomó ilyen...
Adminisztráció,
igen, amit még el kellett intéznem, és akkor szerencsére tényleg egy ilyen 1 óra alatt el tudtam intézni az útlevelemet, kaptam egy fél éves
ideiglenes
útlevelet, amit tök vicces, ilyen kis vékonyka, kék útlevél, és akkor utána pedig sajnálatos módon február vége felé hazajöttünk, és visszamentünk Norvégiába.
Wow.
De még mindig nem értél haza.
De még mindig nem.
Mindenki azt gondolja, hogy de szép sztori volt vége.
Igen, nem.
Csak most kezdődik.
Igen.
Utána bekopogtatott a barátunk. Koronatáj.
Pont, tehát szó szerint ezt akartam mondani, hogy bekopogtatott a Covid. Pont ezt akartam mondani.
Igen, az a vicces, hogy iszonyatosan nagy szerencsénk van, mert lehetett volna az is, hogy a korona miatt nem tudunk elmenni utazni, ami borzasztó lett volna, vagy lehetett volna az is, hogy ott kap el minket, és ott ragadunk,
igen,
ami szintén rossz lett volna.
Igen, Norvégiával egy körrel jobb ott ragadni, igen, mint mondjuk Limában.
Mondjuk a keresztény családnak a padlóján.
Ja, vagy Venezuelában ott ragadni, ahonnan amúgy is nehéz kiútni, bejutni, de abszolút, még hogyha korona
persze van. Hát igen, meg főleg úgy, hogy azért Norvégiában volt lakhatásom,
hát
volt,
igen,
egy biztos pont, de pont az egyik spanyol srác, akivel utaztunk, ő még ott maradt, és az volt a terve, hogy még 2 hónapot kint maradt Dél-Amerikában, és ehelyett ugye a korona miatt ott ragadt, fizetnie kellett a szállást, nem tudta egyáltalán élvezni, mert csak bent lehettek, és ment el a pénze, elvesztette a visszarepjegyét, szóval semmilyen szempontból nem
érte volna meg.
Nem kellemes ott ragadni, meg hát nyilván azért sajnos ott azért kevésbé összeszedett az egészségügyi rendszer, szóval, hogy biztonsági okok miatt se túl jó. Nem, mint hogyha most félnék attól, de értitek azt.
Igen.
Na minden, igen, szóval visszatértünk Norvégiába. És az volt a terv, hogy 1 hónapot maradunk nagyjából Norvégiába, aztán mindenki visszamegy szépen a saját kis országába.
És amúgy mi volt alapból a terv arra az 1 hónapra, így a program szerint?
Hát alapvetően az a lényeg ennek az 1 hónapnak, hogy a Norvégiában még nem elutazott embereknek elmondod a tapasztalataidat, elmondod, hogy mi volt az investigationödnek az eredménye, prezentációkat csinálsz, és csinálsz még egy kis utat Norvégián belül, ahol valakinek mesélsz erről az élményről, vagy egy iskolában, vagy egy kulturális házban, vagy valahol. És nekem már amint Norvégiában kiraktam a lábamat, az volt a tervem, hogy én el akarok menni Tromsőbe, ami Norvégia egyik legészakibb városa, nem a legészakibb, de hogy azért eléggé északon lévő városa, és megbeszéltük ezzel a spanyol sráccal, hogy mi el fogunk menni Tromsőbe. Viszont, ugye Norvégia nem tűnik annyira nagynak, de hatalmas távolságok vannak, és ugye a hegyek miatt, meg fjordok miatt, meg minden miatt, nem is csak az, hogy hatalmasak a távolságok, hanem minden nagyon hosszú ideig tart, mire eljutsz.
Meg kell kerülni ezt a hegyet, azt a fjordot, stb.
És onnan, ahol mi voltunk, Tromsø az egy ilyen 22 órára volt talán, vagy 24, tehát hogy ilyen elképzelhetetlen kocsitávra volt, és nyilván nem is volt opció, hogy oda levezessünk, a közlekedés meg nagyon drága Norvégiába, szóval most nem akartunk egy egész napot egy vonaton ülni, plusz kifizetni irdatlan sok pénzt, és akkor kitaláltuk, hogy elstoppolunk a norvég márciusi időjárásban, ami még jó, jócskán télnek számít. Főleg minél éjszakabbra mész, annál jobban. És úgy döntöttünk, hogy hát mi elstoppolunk. És amúgy itt volt így nagyon egy nagy realizációm, hogy mennyire megváltoztatott ez az utazás, mert tényleg olyan természetesen jött az egész. Szinte, tehát megérkeztünk Norvégiába, és első nap már én elkezdtem szervezni, hogy hol lesznek hol fogunk megállni, hol kell couchsurfereket keresni, hol fogunk megállni, hol lesznek a stoppok, mikor fogunk kb. Tromszőbe érni, és az volt a mesteri tervem, amire olyan büszke vagyok, és hát spoiler alert, nem teljesen úgy jött be, ahogy akartam, de az volt a mesteri terv, hogy elstoppolunk Tromszőig, Tromszőből pont egy nap volt egy tök olcsó jegy Svalbardra, ami a Spitsbergák, Spitsbergákon vagyunk, 4 éjszakát már megvolt a couchsurfer, hogy kinél alszunk, onnan visszarepülünk Oszlóba, és Oszlóból visszamegyünk haza. Ez volt az ilyen tökéletes terv. Viszont ugye pont egy olyan határeset időszakban volt ez az utazás betervezve, amikor már azért Olaszországban, meg Spanyolországban azért eléggé lehetett hallani, hogy gáz van, de még azért Európa többi országában úgy mindenki eléggé csilles volt, szóval bárkinek mondtam, hogy megyünk utazni Norvégián belül, senki meg sem említette, hogy hát nem kéne, vagy valahogy még teljesen igen, természetes uh-huh volt, de azért már úgy közelgett a veszély. És elindultunk ugye stoppolva, mínusz fokokba, hóba, télen Norvégiába, hogy felmegyünk északra, és pont így a második nap környékén jött az a hír, hogy Olaszország teljesen lezárt. És ez ilyen teljes sok volt, hogy úristenem, hogy lezárt, és ennyi. És elkezdtek így napról napra egyre több határt lezárni.
Felgyorsultak a dolgok.
És egyre ilyen igazabbá vált, vagy egyre ilyen rílebb lett ez a szituáció. Meg ott voltunk Norvégia közepén, egy stoppoló úton, úgy, hogy volt egy visszajegyünk már Tromszőből Oszlóba, tehát, hogy már nagyon olyan helyzetben voltunk, hogy visszafordulni sincs értelme.
Tehát, tovább menni meg lehet, nem lehet?
Tovább menni meg, hát még lehet, csak hogy fel fognak-e minket venni meg, tehát, hogy nagyon ilyen igen, instabil van. És úgy voltam vele, hogy na jó, lehet itt az idő, hogy megvegyem gyorsan a hazajegyemet, még akkor szerintem a többi határ nem zárt le, hanem csak Olasz meg Spanyolország, szóval még azt gondoltam, hogy azért ez egy ilyen reális lehet, mert még otthon nem volt vészes a szituáció egyáltalán. És megvettem a repjegyemet március 12-én, azt hiszem, hogy jó, március 25-én én bye-bye.
Szerintem nekünk akkor zárták be az egyetemet.
Igen, kb. Pont azoknál napoknál.
Igen, mert 15-e már be volt zárva, az biztos.
Hát igen, és másnap kaptam az e-mailt, éppen egy kamionsofőrnek a kamionjában ültünk egy parkolóba, felcsatlakoztam a benzinkút wifi-re, és kaptam az e-mailt, hogy kedves ügyfelünk, sajnos ez a repülés ez nem fog összejönni, üdvözlettel Vizer, és az úgy kemény volt, hogy akkor most mi lesz? Hogy ez tényleg ez egy ilyen sokkoló szituáció, hogy még csak Norvégiában sem vagyok időzőjelben otthon, tehát, hogy semmit nem tudok szervezni, nem tudok most gyorsan elindulni, amíg még nincsenek lezárva a határok, hanem...
Tehát, most már ott vagy.
Hát igen, szóval, hogy...
Határozatlan ideig.
Igen, tehát nagyon így nem voltak a kezemben a dolgok, de hát úgy voltunk vele, hogy hát ez van, meglátjuk, hogy mi lesz, ez van.
Igen.
És, de közben az utazás amúgy elképesztő volt. Ez is tényleg ilyen mind-blowing volt, hogy azok után, hogy Dél-Amerikában ilyen kedvesek és befogadóak voltak az emberek, arra rájönni, hogy ez Európában is lehetséges, hogyha akarod, és hogyha keresed. Az volt, hogy mentünk, és első nap még couchsurfingeltünk, semmi probléma nem volt. Második nap volt az, hogy a couchsurferök elkezdték így visszamondogatni, hogy hát bocsi, amit megértek abszolút, de hogy bocsi, így a koronafélelem miatt most lehet, hogy nem a legjobb. Kéne. És akkor néztünk, hogy jó, hát ez oké, csak hogy nincs semmi szállásunk a többi napra, azt sem tudjuk, hogy hova fogunk eljutni, mi lesz. És végül is, amúgy hát kicsit nehezebb volt azért érezhetően a stoppolás, és volt is, hogy így megálltak kocsik, hogy hát szerintünk ez esélytelen, szóval, hogy inkább szálljatok vonatra, mert nem fog senki megállni nektek. De azért mégiscsak úgy haladtunk szépen lassan előre, és volt egy nap, amikor egy ilyen benzinkúton hagytak minket ott, és már így kezdett sötétedni, és volt a benzinkúton egy ilyen külön kis házikó, ami egy ilyen mosdó volt, és jó, az mindenki nagyon elfintorodik, amikor így ezt mondom, de ez tényleg azért egy ilyen norvég minőségű, padlófűtéses, tök tiszta mosdó volt, és úgy voltunk vele, hogy
hát
nincs lakhelyünk, miért is ne, és amúgy a spanyol srácokkal voltam, ő nagyon mondta, hogy ő neki ez egy álma volt mindig is, hogy egy mosdóban aludjon, hogy mennyire izé kalandos, aludjunk már itt. És beköltöztünk a mozgássérült mosdóban, nem, hogyha jött volna a mozgássérült, nyilván átadtuk volna, szóval senki ne...
Legyen mérgesed.
Igen, beköltöztünk, és én azt hittem, hogy meg fogunk fagyni, nem tudom, biztos be fognak jönni mások, vagy ki fognak küldeni minket, de olyan kényelembe aludtunk, volt zuhanyzónk, volt WC, hideg víz, meleg víz, padlófűtés, tökre melegünk volt, senki nem jött be egész este, tökre luxus körülmények között ott aludtunk, ott főztünk ilyen kuszkusz, mert...
Mi főztetek?
Úgy főztük, hogy tényleg nagyon forró volt a víz a csapból, de olyan már ilyen boiling forró, és ugye a kuszkusz csak úgy kell, hogy forró vízbe belerakod, és megtudom magát. Szóval igen.
És végül a földön autatok, vagy a WC-re felfeküdtetek? Vagy...
Nem, a földön, de hát ez... Azt hiszem, volt egy polifónunk, hogy lett nem. Mindegy, hálózsákunk az volt. Na mindegy, így aztán másik napokon még elképesztő sztorik vannak, hogy hol aludtunk, mert volt olyan, hogy mentünk, és már nagyon nehéz volt tényleg a stoppolás, és iszonyatosan nagy szerencsénk volt, mert megállt egy kamionos. És mindenki mondta az utunk során, hogy keressetek kamionost, próbáljatok kamionost, mi is ezen voltunk, hogy kamionos, mert a kamionosok azok hosszú távra mennek, és azok, akik azon az úton mennek, azok szinte lehetetlen, hogy nem Tromszőig mennek fel. Szóval úgy voltunk vele, hogyha egy felvesz minket, akkor megvan az utunk.
Nyertétek.
És viszont az a baj, hogy csak egy ülés van a kamionos mellett, tehát legálisan nem vett fel két embert, viszont megállt Szebi, egy román származású kamionos, nagyon hálásak vagyunk neki, megengedte, hogy az egyikünk ugye az ágyon üljön, a másikunk pedig a székbe, és vele folytattuk az utunkat, és mondta, hogy hát ugye ő ugye a kamionba fog aludni, és hogy neki meg kell állnia, mert ez kötelező protokoll, de hogy ha reggel, hogyha mi találunk magunknak szállást, és reggel idejövünk, akkor visz tovább minket. És ez már az utolsó napon volt. És úgy voltunk vele, hogy jó, hát megálltunk egy ilyen benzinkúton, már akkor átjöttünk a sarkkörön is, zúgott a hó, hideg volt, sötét, néztük, hogy na jó, most mit csináljunk. És bementünk a benzinkútra így körbe kérdezni, hogy hát nincs-e még egy ilyen jó kis mosdó, vagy valami. És akkor így mondtuk a benzinkútasnak, hogy hát nincsen szállás, nem tud valamit, esetleg itt a közelben lehet-e valahova aludni, vagy esetleg akár bármi, vagy itt, vagy bezárhatnak minket a benzinkútra, minket nem szavar, és így mondta, hogy hát ez nagyon off, de hát jó, mindjárt felhív valakit, és megoldja. És telefonált, és mondta, hogy jó, figyeljetek, én itt 10-kor végzem, be kell zárnom, de utána aludhattok nálam.
Egyem is meg!
Mi a franc? És kérdezzük, hogy biztos, hogy ez normál? Mondta, hogy hát nem szokott ilyet csinálni, de hát ja, miért ne? És akkor 10-ig ott voltunk a kamionosnak a kamionjában, ugye akkor kaptam az e-mailt, hogy nem fog haza tudni jönni, nem fog tudni hazajönni. És ott a kamionos is ott megkínált minket, ott vett nekünk sört, így annyira kedvesek voltak az emberek, hogy elképesztő. És akkor átmentünk ez a benzinkútos sráchoz, főzött nekünk vacsorát ott a barátnőivel, ott aludtunk, másnap elmentünk megint a kamionhoz, mentünk tovább, és elképesztő volt. És utolsó este szintén egy hasonló élmény volt, hogy ott voltunk hagyva valahol, körbekérdeztünk, és egy srác mondta, hogy hát nekik van amúgy egy ilyen Airbnb-jük, megkérdezheti az apját, hogy oda mehetünk-e. És így ja, ő egy ilyen hamburgeresnél dolgozott, ahova bementünk, és mondtuk, hogy hát mi így nem annyira így akart, vagy hát így nem annyira tudunk fizetni, vagy hogy így sajnos akkor ez nekünk off, és mondta, hogy dehogy fizetni, nem, nyugodtan. És aztán mondta, hogy hát sajnos ugye az Airbnb az nincs kifűtve, de hogy van egy ilyen iroda helyiségük, és akkor oda mehetünk aludni. És akkor ők is megágyaztak nekünk az irodahelyiségbe, adtak nekünk enni, adtak nekünk ilyen kempingázat, hogy főzzünk, és mondtak, hogy nagyon sajnáljuk, hogy nem jöttek be a házba, de hogy ugye a korona miatt, és hogy jöhetnétek szaunázni pedig, és hogy gyertek vissza bármikor.
No.
És, tehát, és még ők szabadkoztak, hogy nem mehetünk velük szaunázni, ami jó király lett volna, de hogy értedek. És aztán másnap mondta a srác, hogy neki dolgoznia kell. Ja, ez már Tromsótól ilyen egy órára volt kb. Vagy másfél, és mondta, hogy neki dolgoznia kell, de csak egytől, és el tud minket vinni Tromsőig. És ő még a saját kocsijával elvitt minket, sőt, azt mondta, hogy ha nem tudna elvinni minket, akkor amúgy kifizeti nekünk a buszt, meg hogy nem tudom. Szóval elképesztő volt. És mindegy, eljutottunk Tromsőig, ott is találtunk egy couchsurfert végül, aki befogadott minket, és hát sajnos ugye a Spitzbergákat már nyilván nem az kockáztattuk meg, volt, tehát igen. Hogy most a Spitzbergákon pár hónapot ott elcsillelgetni, amíg karantén van, az kicsit nec lett volna, de hát végül is akkor ugye már előre, amikor már kicsit gázabetaszító, megvettük ugye a jegyet Oszlóba, Tromsőből, és akkor szerencsére nem lett semmi.
Mivel mondtatok vissza?
Repülővel? Igen.
Amúgy így nagyságrendileg ez a kis norvég kiruccanás mennyibe kerülhetett így, hogy szinte minden ingyen volt?
Hát ugye lakhatásra nullát költöttünk, transportra, a repülőre kellett költenünk, ami sajnos ugye nem így terveztük, szóval így kicsit ilyen last minute volt ez az Oszló, Tromsó-Oszló, ez nem tudom mennyi volt, azt hiszem nem volt annyira vészes, ilyen 60 euró talán, vagy 55 euró. Kajára nem költöttünk, azt nem tudom, mondtam már.
Semmit? Arra se?
Arra sem, mert vittünk otthonról, meg ugye van ez a kis dumpster diving dolog, ami szintén embereket kicsit kiszokott akasztani.
Ja, hogy ilyen maradék kajákat, vagy mi?
Hát a dumpster diving az az, hogy ugye vannak ezek az ilyen hatalmas szupermarket láncok, amik nek kötelező protokoll szerint kidobni az olyan ételeket, amik már mondjuk a lejárati dátum szerint már nem ehető, vagy mit tudom, hogy megnyomódott a banán, vagy már nem olyan esztétikus. És tényleg hatalmas konténerekbe ezeket kidobják. És vannak olyan országok, ahol ezek teljesen el vannak zárva, le vannak lakatolva, de Norvégiában ezek csak úgy ott vannak, így a boltok mögött, és kinyitod, és tényleg ott vannak a csomagolt műanyagban lévő, teljesen normálisan kinéző, teljesen ehető ételek, amiket ennyit csinálsz, és a tiéd, és különben pedig felgyújtanák, és a kukában lenne, és ez amúgy egy nagy lifehack, és amúgy tényleg, hogyha ez, én megértem, hogy ez valakinek mondjuk undorító, de ez tényleg a legökobb, pénztárcabarátabb is, de tényleg, hogy legkörnyezetvédőbb módszer is, mert ez a kukába landolt volna, sőt, már a kukába is landolt.
Igen. Szóval... De akkor összefoglalva, azon az egy rephegyen kívül 0 forint euróból jött ki egy olyan kiruccanás, ami Európa egyik legdrágább országában történt.
Amúgy igen, mindenkinek, aki ez befogadott minket, nyilván azért jelképesen vettünk egy tábla csokit, szóval ilyen, ez volt még a... De igazából ezen a két dolgon semmi más nem volt. Igen, amúgy ez egy nagy lecke, hogy meg lehet csinálni bárhol nagyon olcsón az utazást, hogyha igazán akarod, és tényleg ez a világ egyik legdrágább országa, és probléma nélkül
elvoltatok.
Megoldottuk. És köszönöm. Így amúgy annyival izgalmasabb, szóval mindenkinek ajánlom.
Megérkeztetek Oszlóba.
Na igen, megérkeztünk Oszlóba, onnan már igazából. Ja igen, mert amúgy ezt nem mondtam, hogy amikor megérkeztünk Dél-Amerikából Oszlóba, a 3 hónapja nem voltunk Európában, jó, oké, Madridban voltunk egy éjszakát előtte, de hogy tényleg így akkor érkeztünk meg hátizsákokkal, mindennel, úgyhogy nem volt olyan ruhánk, ami a februári norvég időjárásnak felel meg. Még Oszlóból felstoppoltunk Lillehammerig, ahol laktunk. Szóval, jó, ez már kicsit az őrültség határa. Na mindegy, de most, amikor ez a trip volt, akkor Oszlóból felmentünk simán vonattal, jó, igen, azt is ki kellett fizetni a vonatjegyünket, és akkor már nyilván nem szórakoztunk ezzel, mert akkor már kicsit úgy eldurvoltak a dolgok. Meg amúgy nekem nagyon lelkiismeret fordulásom volt, mert mindenhonnan ez jött, hogy maradj otthon, ments életet, maradj otthon, és én úgy voltam, hogy én otthon akarok maradni, mert nyilván segíteni akarok, aminatok csak rá voltunk kényszerülve, hogy tehát akkor már nem tudtunk hazavarázsolódni, végig kellett csinálni ezt az utat. Ez egy nagyon lelkiismeret fordulásom volt, és mindenki, aki látta, hogy nem maradtam otthon, üzenem nekik, hogy ne nézzetek le, mert akartam volna, csak...
Nem így alakult.
Nem így alakult. Igen, viszont utána karanténban voltunk, tényleg utána egy hónapig nagyjából...
De hogy tudtatok megélni, vagy mi volt a...
Hát ugye ennél a szervezetnél voltunk, ezzel az internacionális közeggel, és ugye egy hónapig az le volt zsírozva, hogy mi ott vagyunk. Viszont utána az lett volna normális, hogy elmegyünk, viszont mindenkinek törölték a jegyét. És nekem alapvetően az volt a tervem így a gap year-emben, hogy az utazás után én ki akartam menni Svájcba dolgozni. Az volt a célom, hogy minél több pénzt összegyűjtsek jövőre az egyetemre, és...
Legyen pénzed.
És legyen pénzem. Viszont ugye itt, ahol laktunk, ez tényleg a semmi közepe volt, nem beszélek norvégul, nem lehet erről a helyről ingázni, mert tényleg kocsival is ilyen 30 perc, hogy bárhova eljussál. Tehát ott nem tudtam volna úgy dolgozni, hogy én ott lakom, és nem is találtam semmilyen olyan opciót, amire én jó lettem volna így norvég tudás nélkül, főleg úgy, hogy ugye akkor kezdődött ez az egész korona, szóval így minden kicsit...
Sötétben tapogatózott mindenki.
Igen, tehát nem volt olyan egyszerű munkát találni, viszont úgy voltam vele, hogy hát basszus, mégiscsak Norvégiában vagyok, azért ez egy elég szerencsés hely, ahol így ragadni lehet, és tényleg azért ez egy olyan hely, ahol dolgozni megéri, hogyha már Svájcba nem tudok menni, akkor ez a next best thing, de tényleg. És ezért elkezdtem bújni mindenféle honlapokat, hogy milyen szezon munkák vannak, külföldieknek munkák, ahol nem kell norvégul beszélni, és igazából semmit nem találtam nagyjából, és úgy voltam vele, hogy gondolkoztam, hogy kit lehetne megkérdezni, aki ezen már átesett, akik már tényleg így ugyanebben a cipőben voltak, és rájöttem, hogy hát ugyanolyan bevándorló, akár magyarok, akár bármilyen külföldiek, mint én, akik már ugyanúgy ezt át kellett, hogy éljék. És akkor jöttem rá, hogy biztos van egy olyan Facebook csoport,
Magyar-Norvég.
Ami vagy... igen, hogy magyarok Norvégiába, vagy Norvégiába élő magyarok, vagy akármi. És megkerestem, és természetesen volt ilyen, és úgy voltam vele, hogy én nagyon nem ez a Facebookra posztoló vagyok, de úgy voltam, hogy jó, tök mindegy, most max nem lesz semmi, nincs veszteni való. És akkor írtam egy ilyen posztot, hogy hát sziasztok, itt ragadtam Norvégiába, ezeket a dolgokat tudom, ez a CV-m, van-e valakinek ötlete, linkje, kontaktja, bármilyen, hogy tudjak munkát szerezni. És hát küldtek ilyen linkeket, amik amúgy tökre segítettek, és jelentkeztem is, vagy 30 helyre. Viszont aztán láttam, hogy Messengeren ilyen requested message-be kaptam egy üzenetet egy ilyen számomra ismeretlen pasitól, aki így írta, hogy hát, ha nem találsz semmi mást, esetleg amúgy lehet, hogy jöhetnél az én cégembe is dolgozni. Magyar igen. És néztem, hogy ez nem túl sok info, hogy az én cégemben most mit kéne csinálni, hol van ez.
Gyakran hangzik.
Igen, mi a franc? És aztán hirtelen semmiből felhívott. És telefonálós típus se annyira vagyok. Néztem, hogy most ezt felvegyem. Mindegy, de felvettem, és akkor telefonáltunk, és mondta, hogy hát neki egy ilyen építőipari cége van, és hogy ugye most sok munkás otthon ragadt Magyarországon, akik hazamentek, és akár esetleg, hogyha érdekel, akkor mehetnék oda, mint festő. És így mindenki a környezetemben így nézett, hogy hát ez kamu, ez biztos elrabolnak, nem tudom, prostitúció, meg mindenféle teória volt, hogy Jézusom, ne menjél. Viszont úgy voltam vele, hogy oké, ez nyilván ez, én valahogy ez ilyen, hogy hívják, a megérzésem, az intuícióm úgy volt vele, hogy én ebben megbíztam. Valahogy úgy éreztem, hogy ezt nekem most ezt meg kell tennem. És igen, mondtam erre az ajánlatra. És ez azzal járt, hogy ez a hely nagyjából egy ilyen 300 kilométerre, vagy nem tudom, tehát, hogy ilyen több száz kilométerre volt attól a helytől, ahol én laktam, úgyhogy nem jártak a buszok. És mondta a pasi, hogy hát eljön majd valaki értem kocsival. Na és ez így még jobban kiverte az embereknek körülöttem a biztosítékot, hogy hát kifizetik a benzint, úgyhogy nem is tudsz festeni, úgyhogy nem is ismernek, hát ez esélytelen, nehogy beleülj ebbe a kocsiba. És Dori, te is ott
igen, izgultál. Tudom, én mondtam, hogy szerintem ez fasság, tehát én ezt nem hiszem el, hogy ilyen van.
Igen. És hát úgy voltam vele, hogy hát lehet, de mindegy, meglátjuk. És felpakoltam az összes cuccomat, és beültem a kocsiba, elmentünk 6 órát egy másik, teljesen másik városban, Norvégián belül, és elkezdtem az új fejezetet a gap year-es kalandomba, és megérkeztünk ebbe a faluba, ahol ez az egész működött, és ez ugye a Norvégia nyugati partján volt, és mondták, hogy lakhatást az biztosítanak. És az első lakhatásom az így úgy nézett ki, hogy volt egy ház, az alsó szintjén volt egy külön lakás, ahol egy munkás pasi lakott a családjával, a második szinten pedig még egy lakás, ahol rajtam kívül még egy 45 éves asztalos pasi lakott, és akkor így ketten laktunk abban a lakásban, ami alapvetően már brutálisan szürreális volt. Szóval én így nagyjából, jó, oké, most az utóbbi pár hónapban igen, de hogy így alapvetően sose laktunk együtt férfiakkal, így 5 éves korunk óta már az is, de az, hogy egyedül, ketten, így egy konyhánk volt, így mindig, na, szóval nagyon szürreális volt az egész, úgyhogy nem ismertük egymást, annyira más közegből jöttünk. Hát igen, elkezdtem ennél a cégnél dolgozni, ahol így az átlagkor azért az ilyen 40 körüli volt, nagyjából mindenki pasi volt, ugye néhány szintén ilyen korona miatt oda keveredett lány volt, így először egy rajtam, kívül utána pedig kettő.
És mindenki magyar, ugye?
Igen, mindenki magyar volt, igen, és ugye a lányok szintén velem egykorúak voltak, de a férfiak nagy része az pedig ilyen 40x éves. Szóval egy ilyen brutálisan fura, elképzelhetetlen szituáció volt az egész. Nyilván soha nem gondoltam volna, hogy én az építőiparban valaha
fogsz dolgozni.
Fogok dolgozni, de hát
így alakult.
Így alakult. És hát igen, végül is április elejétől június közepéig
festettél.
Hát igen, hát nem is csak, hogy festettem, hogy voltam kőműves segéd, asztalos segéd, festő, minden, amit csak el lehet képzelni, és hát igen, ez egy érdekes tapasztalás volt. Már önmagában az, hogy ugye mi voltunk csak magyarok, mindenki más ugye norvég vagy más nemzetiségű volt a faluban, és mindenki együtt lakott, és mindenki együtt dolgozott, szóval nagyon, nagyon egymásra voltunk utalva, mindenki csak egymással tudott beszélni, egymásról tudott beszélni, tehát annyira ilyen pletykás volt az egész, annyira ilyen nagyon vicces volt, hogy ez az egész életed csak e körül a cég körül forgott, amikor így ott voltunk. És hát igen, azért megtapasztaltam, hogy az kemény dolog a fizikai munka, és nem feltétlenül, hát számomra nem feltétlenül ez az út, amit én be akarok járni, de mégiscsak megnyugtató volt az érzés, hogy a semmiből bármikor ki tudsz építeni magadnak egy életet, amit amúgy
lehet élni.
Lehet élni, tehát tényleg, tehát nem, ott voltam a nullán, Norvégiában, egy tiszta lapot kezdtem, és lettek barátaim, és lett munkám, és lett keresetem, és önállóan éltem, és volt egy szobám, egy házban, ami akkor az otthonom volt, és tényleg egy életet kialakítottam magamnak, amit élhettem volna akár tovább is.
Még most is ott lehetnél.
Még biztos mehetnék, de már most annyira nem közi.
Hát szerintem nem sok ember mesélhet egy ilyen gap year-ről. Tehát nagyon sokan jogsit csinálnak, nyelvvizsgát csinálnak, elkezdenek egy pincérkedni, de azért ez egy fokkal izgibbnek hangzik.
Ha valamilyen gap year-t elképzel az ember, hogy az majd kaland lesz, az majd mit tudom én, akkor ez az volt. És most így, mikor érte haza? 2-3 hete?
Hát nagyjából.
Nagyjából azóta hazaérte, és így... Mit érzel? Mi újság veled?
Hát igen, az a durva, hogy ugye így összességében 10 hónapig nem voltam egyáltalán otthon, nagyjából, és azt gondolná az ember, hogy azért 10 hónap kihagyás után azért fura lesz hazajönni, mennyire más lesz, már így elképzeli, hogy úristen, milyen rég nem voltam a szobámban, és majd ott leszek, de aztán hazajössz, és minden olyan, mint ahogy ott hagytad, de tényleg ezt, mindenki ezt mondja, de tényleg annyira gyorsan visszarázódsz, mindenki, szerencsére mindenkivel tartottam a kapcsolatot, ugyanúgy, amikor találkoztunk, semmi jele nem volt annak, hogy igen, hogy elidegöltünk volna, vagy hogy kimaradt ez az idő. Szóval, aki ettől fél, az szerintem ne féljen tőle, mert nem fog semmi olyan történni, ami miatt megbánná szerintem, hogy elment, és csinált valami izgit.
És mit érzel, hogy miben változhatott benned így ez a... Vagy mi a tapasztalat, vagy mi a... Nyilván minden, amit elmondtál, de... Mégis
mi volt a legnagyobb ilyen tanulság, vagy nem tudom, amit...
Hogy te miben változtál, vagy bármi ilyesmi?
Hát azt mondanám, hogy a legnagyobb tanulság az, hogy mindig csinálni kell, hogy tényleg az a legnehezebb, hogy elkezd, de amikor elkezded, akkor már csodálatos, szóval, hogy ez ne tartson vissza engem a jövőben, ez egy nagy tanulság. Másik az, hogy ez így már egy pár éve az életfilozófiám, de az, hogy mindig minden okkal történik, ez annyira fontos nekem így az életemben is. És ez tényleg, amikor ezek a szörnyű dolgok történtek, vagy nem szörnyű, de amikor ezek a szerencsétlen dolgok történtek, ez mindig így tovább segített, hogy tök mindegy, nincs már beleszólásom, ez okkal történt, és így van, és el kell engedni, és menni tovább, és nem tudom, szóval kb. Ennyi. Hogy még sok más is, de nem tudom.
Most úgy érzem ez alatt a pár órát, hogy én is egy utazásra mentem. Azért most még bennem is, hogy bennem
elszólunk. Annyira sokat beszéltem, hogy nem tudom, hogy ez így külsősnek most.
Há,
ami szerintem tök nagy tanulság olyanoknak, akik mondjuk, jó, nem mindenkivel fog ez történni, de hogy tulajdonképpen most anyagilag az utána a norvég munka miatt kijöttél, akár profittal is kijöttél ebből a gap year-ből, nem? Hogyha a big picture-t nézed, nem?
Nem.
De akkor... csak erre nem tudom, hogy válaszoljak.
Igen,
hát vagy igen.
Nem. Nem kell felmutatni a számlát, hogy pontosan mennyire jöttél ki, csak hogy...
Igen, abszolút. Ez egy másik tanulság szerintem, hogy valahogy ezek a dolgok annyira elérhetetlennek tűnnek az embernek. Nekem is ez volt, hogy mindig is tudtam, hogy akarok Európán kívül utazni, vagy nem ilyen első világi országba utazni, de valahogy mindig úgy volt bennem, hogy ez elképzelhetetlen, de amúgy... utazni nem olyan elérhetetlen, mint gondolja az ember, és tényleg most nem fogok számokat mondani, de dolgoztam Norvégiában 3 hónapot, ahol nyilván az átlagkereset 1000 milliószor meghaladja az itthonit, és ha valaki képes beletenni ezt az energiát, és ha valakinek fontos annyira ez, hogy megtegye ezt az áldozatot, akkor nem elérhetetlen semmi. És ez most nem feltétlenül csak, hogyha utazni akarsz, ha bármit el akarsz érni, mindig van mód rá, hogy megtehesd,
megvalósítsd. Vagy nem
tudom, igen. Most, hogy egy külföldi egyetemről van szó, vagy bármiről, annyi lehetőség van már körülöttünk, amit csak meg kell ragadni.
Úristen, ez a legtökéletesebb végszó. Nem?
De,
ennél
igen,
van tökéletesebb végszó. Ilyen igen, nagy igen. Motivational speech a végére. Igen. Hát, Veri, nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
Megosztottad a történeted.
Én nem hittem, hogy te vala itt fogsz ülni a garázsmenetnek a fotelyén vendégként, és beszélni
fogsz. Hogy te leszel a leghosszabb adás. Ez rendhagyó volt. Mennyi az idő?
Most jelenleg 2:47.
Nem 3 óra.
Ebből egy ilyen mozifilm.
Tehát pont 2 órával haladtad meg az átlagadás.
Igen.
Igen, szóval
az a két ember, aki ezt végighallgatta. Sziasztok!
Azok a real vanok.
Igen.
De tényleg nagyon szépen köszönjük. Hát promotálni itt nagyon nem tudunk semmit, arról bár beszéltünk az elején, de minket lecsekkolhatok Instán, meg örülünk, hogy itt vagytok Spotify-on, maradhattok itt, és tehát találkozunk következő szombaton.
Igen. Csók, Veri, köszönjük. Köszi, Veri. Örülünk, hogy hazaértél.